Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Van egy olyan mondás, hogy az imádság az nem más, mint a lélek lélegzetvétele. Szerintem nagyon jó ez a mondás. Az imádság a lélek lélegzetvétele. Mit is csináltunk az első feladatnál? Hogy visszatartjuk a lélegzetünket. Nagyon sokszor szerintem próbáljuk, hogy nem imádkozunk, és sok ember így is éli le az egész életét. Hogy nem is gondol arra, hogy meg kéne szólítani Istent. És ki lehet bírni egy rövid ideig. Nem annyi ideig, mint mondjuk a levegővételt, hogyha nem veszel levegőt, akkor mondjuk 2-3 perc múlva már neked annyi. De ugyanúgy látszik a jele azon is, aki nem vesz levegőt, aki nem imádkozik így Istenhez. Ugyan nem lilul be az embereknek a feje, de látjuk a következményeket, mert nagyon sok olyan gondolat abból fakad, hogy az emberek nincsenek kapcsolatban is Istennel. Irigység, harag, békétlenség, önelégültség, ingerültség, vád, önvád, pessimizmus, reménytelenség, elégedetlenség, irigység, bosszúvágy. És még sorolhatnánk ezeket a tüneteket, amikor az emberek nem imádkoznak, akkor ezek lesznek a következmények. Aztán a második feladatban mit csináltunk? Ott meg volt egy nagy feladat, egy nagy teher, egy valamilyen kihívás. És minden ilyen nagy feladat előtt, nem tudom, hogy észrevettétek-e, de hogy ti is vettetek egy jó nagy levegőt, és akkor, na, akkor ugorj! És nem csak, hogy előtte volt, hanem utána közben is, ugye szaporába az embernek a lélegzete. Hogyha az ember fut, mondjuk, akkor ugye megemelkedik pulzus, a szívritmus, és a lélegzetvétel is ugye sűrűbb. És hát nem tudom, hogy ezen gondolkoztatok-e, hogy amikor egy ilyen nagy feladat előtt állunk, nem biztos, hogy maratonra kell itt gondolni, vagy egy ember lecipelése egy hegyről, de vannak nagyon sok ilyen hétköznapi feladatunk is, vizsgára készülni, vagy valamikor, amikor nagy a teher a vállunkon, amikor oda kell tenni apait, anyait. Akkor jó, hogyha előtte imádkozol egyet, ez egy nagyon jó tanács, és ott van az is, hogy közben ne felejtsünk el imádkozni. Luther mondta azt, hogy ma több dolgom lesz, ezért ma többet fogok imádkozni. És mi nagyon, nagyon sokszor pont az ellenkezőjét csináljuk, hogy ma sok dolgom lesz, és ezért inkább kevesebb idő jut nekem az imádkozásra. Pedig, hogy pont, hogy ez kéne, hogy legyen, hogy amikor futsz, amikor tényleg oda kell tenned magad, akkor még közelebb kerülni Istenhez az imádságon keresztül is, és kérni erőt, szabadítást. Aztán volt ez a harmadik dolog, a harmadik feladat, az pedig azt mutatta meg, hogy milyen jó is, amikor az ember tényleg úgy megérzi azt, hogy milyen, amikor kap valamit, és milyen jó az, amikor ki tudsz adni magadból mindent. Amikor el tudsz valakinek mondani valamit, ki tudod magadból sóhajtani a panaszaidat, a fáradtságodat, amikor tényleg úgy megkönnyebbülsz valahol, ahol csak ülsz, és kifújod magadat. És nagyon sokszor én így érzem, hogy az imádság is ilyen is. És a keresztény emberek ezért nagyon szeretnek imádkozni, és nem csak a keresztények, hanem már Jézus idejében a zsidók is szerettek imádkozni. Naponta 3-szor imádkoztak, reggel, délben és este. Ez a böjtölés és az adakozás mellett, ez volt a harmadik olyan dolog, ami így a kegyességükhöz, a mindennapi kegyességükhöz szorosan hozzátartozott. És Jézus is úgy kezdi ezt ezt a példát, hogy a farizeusokat bemutatja. És azt mondja róluk, hogy itt vannak a farizeusok, akik szeretnek imádkozni. Szeretnek pont-pont-pont imádkozni. És ott van az, hogy ők is szeretnek imádkozni. És igazából, hogyha is megnézitek, mindenki nagyon, nagyon szeret imádkozni, mert egy csendes hely, ahol kapcsolatba kerülünk Istennel, és még szerintem azok is, akik nem keresztények, azok is néha felsóhajtanak, hogy ó, Istenem, segíts meg. És amikor tényleg kapnak szabadulást, amikor tényleg találkoznak úgymond Istennel, vagy túllépnek a feladatokon, akkor bennük is megszólal egy ilyen hála imádság. No, lehet, hogy sokszor nem mondják ki. Viszont azt látjuk mégis, hogy Jézus azt mondja, hogy ti ne úgy imádkozzatok, mint a farizeusok. Szóval azt nem mondja, hogy tehát nem az a kérdés, hogy imádkoztok, vagy nem imádkoztok. Mert nagyon, nagyon sokszor mi ezt érezzük, hogy Istennek én akkor vagyok jó, hogyha ezt a kegyességemet gyakorlom, hogyha imádkozok. Ma nem imádkoztam, akkor Istenem, bocsáss meg, és most tudom, nagyon szörnyű vagyok. Néha meg, ma imádkoztam, most minden rendben van. Szóval nem erről beszél, tehát itt ez ilyen alap értelmezet, hogy imádkoztok. De az a kérdés se Jézusnak, persze jó, hogyha rendszeresen imádkozunk, mert az olyan, mint a levegővétel, de Jézus az a fontos neki, azt a kérdést teszi fel, hogy hogyan imádkoztok. És azt mondja, hogy ne úgy, mint a farizeusok. Miért? Mi baj van a farizeusok imádságával? Kimennek az utca sarkokra, és felemelik a kezüket, és imádkoznak. Ez nagyjából egy ilyen missziós terület is lehetne, nem? Tehát, hogy mi, hogyha az egyetemen sétálgatunk, és akkor valakit meglátnánk, hogy így ezt csinálja, akkor azt gondolnánk, hogy hát ez tök jó, ezt nekünk is föl kéne vállalni, hát mi is keresztények vagyunk. És ez az első dolog, amikor azt mondja Jézus, hogy nem így kell. Úgyhogy ez a rész, amit szeretnék először mondani, hogy hogyan ne imádkozzunk egy, mert a másik lesz majd a pogányok része. És az elmúlt hetekben már nagyon sokszor volt arról szó, hogy milyenek is ezek a farizeusok. Már előjött a böjtölésnél is, az adakozásnál, hogy egy képmutatás, hogy nem hiteles az, amit csinálnak, nem úgy élnek, ahogyan azt mondják. Nem voltak hitelesek. Ők böjtöltek ugyan rendszeresen, adományt is adtak, és nagyon-nagyon szépen tudtak imádkozni, de mégsem hitelesek. Akkor mi a bökkenő, mi hibázik itt? Hát az indíték. Az a kérdés, hogy miért tették ezt, miért éltek kegyes életet, miért voltak ennyire jók, mi mozgatta őket, mi indította őket arra, hogy betartsák azt a rengeteg törvényt, ami nekik meg volt adva. Mi indította őket arra, hogy mindig elmenjenek a templomba, hogy áldozatot mutassanak be, hogy segítsenek a szegényeken. Miért? Mi az indíték? És ezt kérdezem tőletek is, hogy miért vagytok mondjuk itt, vagy miért jártok templomba, miért imádkoztok egyáltalán? Mi ennek az indítéka? Mi a motiváció? Talán azért tesszük ezeket, hogy elnyerjük más embereknek a tetszését. A szüleinknek, vagy barátunknak, akik kért minket, hogy majd imádkozz értem. Jó, én imádkoztam. Mi a motiváció? Azért, hogy dicséretet kapjunk másoktól? Hogy lássák, hogy mi milyen jók vagyunk? És nagyon sokszor várunk ilyen dicséretre, én is nagyon sokszor várok, és az az érdekes, hogy az emberektől várjuk. És ugyanezt tették a farizeusok is. Azért álltak mindig ott az utca sarkon, és imádkoztak, hogy lássák az emberek, hogy ők nem csak a templomban, hanem még az utcán is, még a mindennapjaikban is imádkoznak, és keresik Istent. És az a veszély ennek, hogy, hogy az ilyen hozzáállás az nem segíti a másikat, tehát nem ösztönzi a másikat, hanem ez egy ilyen lenéző magatartás. Ez visszájt kelt, és azt mondja az ilyen ember, hogy hát látod, én így csinálom. De hát te nézd már magadra, hát te mit csinálsz? Én imádkozom így, látod? Én felvállalom. Te? Hogyan ne imádkozzunk kettő? A másik példa, amit Jézus említ, ez a pogányoknak a példája. És a pogányok, akik szaporítják a szót, és akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Kérdezhetnénk azt, hogy mi ezzel a probléma? Hiszen hogy nem szabad ismételni az imádságot? Hát pedig mondjuk mi is mondjuk elénekeltünk, mondjuk ez is lehet egy imádság, egyszerre több, vagy ugyanazt a verszakot többször is, hát ez is egy ismételgetés. Meg mégis ott van Jézus is, hát ő is. Azt olvassuk, hogy a Getsemáné kertjébe elment, és háromszor imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. Hát akkor nem szabad ismételgetni egy imádságot? Erről van itt szó? De alapvetően nem. Nyilván nem ezt mondja Jézus. Hanem tehát nem az ismételgetésen van itt a hangsúly, hanem annak a hiába valóságán. Itt sokkal inkább az ilyen meggondolatlan imádságokra gondol Jézus. Mert az imádság az nem egy ilyen mágikus, ilyen csodatévő dolog, egy varázsige. Nagyon sokszor a pogány vallásokban, de szerintem ez ma is így van, szóval ezt nem kell csak Jézus idejére gondolni, úgy gondolnak az imádságra, mint valami csiribú csiribá, és hogyha ezt így teszed, akkor az majd teljesülni fog. Van egy ilyen latin mondás, hogy dout des, ami azt jelenti, hogy adok azért, hogy kapjak. Adok azért, Istenem, adok azért, hogy te is adjál nekem valamit. Egy ilyen cserekereskedem ott. Egy ilyen kapcsolatban az Istent nem egy ilyen szuverén úrnak minősítem, hanem egy olyan ilyen partnernek, akivel lehet alkudozni. Hogy én adok neked valamit, és akkor majd te is adsz. Uram, én imádkozom azért, hogy most az egyszer segíts meg még ezen a vizsgán, és akkor tényleg adok majd a szegényeknek alamisnát, vagy a csöveseknek az utcán majd dobok nekik néhány aprót. Vagy uram, én ma elmegyek a templomba, de akkor kérlek, uram, hogy akkor holnap én nagyon-nagyon sikeres legyek, és hogy végre sikerüljön az, amit én elhatároztam. És ezért az ember így ilyen alkukat költ, és azt gondolja, hogyha imádkozik, akkor ez majd így megvalósul. Aztán mondok még néhány ilyen példát, ami ugyanerre a gyakorlatra épül. Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e már ezen, de vannak olyan kegyességi gyakorlatok, amik mögött is ez a hozzáállás figyelhető meg. Például van a rózsafüzér, amit olvasónak is neveznek, az azt jelenti, hogy olvasom, vagy így számolom, hogy hányszor mondtam el az adott imádságot. És akkor azt gondolom, hogy akkor 10 mi atyánk, és akkor kész, és akkor Isten biztos megbocsát. Vagy ugyanilyen az imamalom is, ami pedig úgy működik, hogy egy imádságot rá írsz egy ilyen kis szélkerékre, egy ilyen kis szélmalomra, és neked azt nem kell elmondanod igazából, hanem ahogy a szél azt forgatja, hányszor megfordul, annyiszor automatikusan megtörténik az imádság. És akkor ezt ott kiteszed a szélbe, és akkor az ott majd biztosan működni fog. Mert hogy ott ez egy imádság, amit akkor Istennek meg kell hallgatnia. De van a zsidó hagyományban is egy hasonló, az pedig az, hogy az ajtóknak a félfájára tettek egy imádságot, és mindig, amikor az ember be, vagy kiment az ajtón, akkor ezt megérintette, és ezzel is azt, mint hogyha elimádkozna azt az imádságot, úgy oda megérintette. Lehet, hogy ez korábban volt valami, tehát társult mellé valamilyen komoly lelki gyakorlat is, imádság, de egy idő után már csak ilyen rutin volt. És az a kérdésem, hogy lehet, hogy ezekkel ugye nem találkoztok, de hogy mi vajon, hogyan imádkozzunk kötött imádságokat, mondjuk a mi atyánkot, hogy az mennyit jelent nekünk, hogy az csupán ismételgetés, hogy gondolunk erre a kapcsolatra Isten és mi közöttünk. Miért imádkozol, ez a kérdés? És hogyan? Ez a másik kérdés. És Jézus azt mondja, hogy amikor te imádkozol, akkor imádkozzál titokban. Ez egy nagyon-nagyon jó módszer arra, hogy ne legyünk képmutatóak. Mert egyszerűen nem látnak minket az emberek. Hogy titokban imádkozol, akkor nem látnak. Akkor még esély sincs arra, hogy más lássa azt, hogy te milyen kegyes életet élsz. És hát biztos vannak itt olyanok, akiknek ez nagyon könnyű, aki azt mondja, hogy hát én mindig csak így tudok, és így szeretik imádkozni, hogy elvonulok. És akkor na végre Jézus is ezt mondja, hogy csak így, én akkor ez. Mert hogyha így értjük, hogy mindig csak szó szerint ez, hogy akkor én máshogy nem is fogok imádkozni, csak én a szobámban egyedül, akkor, amikor nem lát senki, akkor az ugyanolyan farizeusi, mint farizeusi hozzáállás, mint ami ellen Jézus föllépett. Tehát ugyanígy van egy közösségi helyszíne is az imádságnak. Gondoljunk csak arra, hogy a következő részben Jézus éppen a mi atyánkot fogja mondani. Itt azt mondja, hogy amikor te imádkozol egyes számban, ott pedig ti pedig így imádkozatok, az pedig egy többes szem. Szóval ez a másik fele, lehet így mondani, a közös imádság és az egyéni imádság. Tehát ez nem szeretném azt se, hogyha így azt gondolnátok, hogy akkor a gyülekezetben mondott imádságok, azok akkor nem érnek semmit. Jézus itt arról beszél, hogy ne várjunk érte se emberi jutalmat azért, hogy imádkozunk, se pedig ne úgy imádkozzunk, hogy ez csak egy ilyen külsőség, egy ilyen varázsige, amit elimádkoznak néhányan, és akkor Istenne. Hanem ez egy olyan kapcsolat, és ezt szeretném itt legvégül elmondani, hogy Jézus miért is mondja azt, hogy a titokban, a te belső szobádban, mert ebből látjuk azt, vagy ehhez fűzi hozzá Jézus azt, hogy mert akkor a mennyei atyától kaptok jutalmat. Ne az érdekeljen titeket, hogy az emberek mit adnak, vagy hogy hogyan megdicsérnek, vagy hogy azt hogyan látják, hogy hogyan értelmezik. Az, hogy Istennel, hogy mi ez a jutalom, amit az Istennel eltöltött időben kaphatunk. Kincs. Egyszerűen kincs. Az eredeti görög szó, az, hogy a belső szoba, az a kis szoba, az igazából egy ilyen raktárhelyiség is lehet. És az egyik kommentáríró azt írja, hogy igazából lehet, hogy ez volt az a kis hely, ahol nem csak élelmiszereket, hanem ilyen kincseket is raktároztak. Szóval ez az a hely, ahol igazi kincseket lelhetünk az Istennel való imádságban. És ha belegondoltok, pont azok, amiket az elején megnéztünk, meg eljátszottunk, ezek mind ilyen jutalmak Istentől. Hogy egyszerűen az ember Istennel lehet. És nem azért, mert vár tőle valamit, azért adok, azért imádkozok, hogy utána Isten válaszoljon, hogy Isten adjon nekem valamit, hanem egyszerűen csak leülünk, elsúhajtjuk neki a panaszunkat, erőt merítünk, hogy mikor egy nagy feladat előtt állunk, vagy csak egyszerűen élünk és lélegzünk, és nem fulladunk bele a mindennapjainkba. És ez az az igazi kincs, amit megkaphatunk, és ezt nem azért imádkozunk, hogy ezeket megkapjuk, hanem azért, mert hálásak vagyunk. Mert itt találkozunk azzal az Istennel, aki minden bűneink ellenére szeret bennünket, és annyira szeretett bennünket, hogy ő önmagát adta értünk. Ott a Golgotán, a kereszten Jézus azért adta az életét, hogy mi jó kapcsolatban legyünk az Istennel, hogy ismét kibéküljünk. Korábban nagyon-nagyon nem szerettem ezt az egészet, nagyon furcsa volt minden keresztjén, nem nagyon értettem, igazából ez volt a bűnöm, mert Istentől elfordultam, nem nagyon érdekelt, mondott valami törvényeket, hát engem az annyira nem érdekel. Isten viszont nem azt mondta, hogy jó, hát akkor én is elfordítom a fejemet, a hátat mutatok, és akkor te arra, én arra, hanem azt mondta, hogy Jézus lesz a megoldás, és ő az, aki közel hozta egymáshoz ezt a két veszekedő felet. És azt mondta, hogy tessék, itt van békesség. És az imádságban Jézus ezt mondja, hogy imádkozzatok titokban, a belső szobátokban. És akkor azt mondja, hogy az Atyánál kapjuk meg ezt a jutalmat. Amen.